természeti katasztrófát tapasztal. Ne szánakozzon a humanitárius katasztrófát láttán. Jegyezzen ön is az apokalipszis RT részvényeiből. Legyen nyertes a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga.
Szóval a Blackwater ügy, amelynek során ennek a bizonyos Blackwater nevű nemzetközi üzleti csoportok által pénzelt és felügyelt magánhadseregnek sikerült legyilkolnia egy pár tucat embert. Mennyit pontosan?
Hát az előttem szereplő híradás szerint 17 halottja és számtalan sebesültje van.
17 halott, köztük gyerekek. És ezek a 17-en mind civilek. Ez egy mészárlás volt, és ami a legérdekesebb, hogy a felelősségre vonás az legalábbis problematikus. Tudtátok?
Valószínű valamelyik menedzsert a cégtől majd jó felelősségre vonják, esetleg az igazgatóság ülésen, vagy nem tudom, hol fog ez eldőlni egyébként. Én még mindig azon vagyok kiakadva, és ez számomra nagyon-nagyon furcsa, hogy gyakorlatilag minek után az élet minden területén ugye a gazdaságosság lett a legfőbb szempont, így nem csak a politikában gyűrűzött át az a szemlélet, hogy menedzsereket a vezető pozíciókban, hanem már úgy tűnik, hogy a hadseregnél is így néz ki. Tehát aki jól teljesített a kólánál, az jól fog teljesíteni majd miniszteri székben, van ilyen politikusunk nekünk is, valamint jól fog teljesíteni, mint tábornok. Na most igazából nem látom, hogy lenne összefüggés az emberi kegyetlenkedések és gyakorlatilag a hadseregek gazdaságossági szempontok szerint való felépítése között. Tehát egy dolog biztos, hogy azért erkölcsi normája akkor sincs a katonának, ha fizetik ezért, meg akkor sem, ha önként is dalolva megy a frontra.
Én ezzel nem értek egyet. Azt gondolom, hogy azért az elmúlt évtizedek azt bizonyítják, hogy a civilizált nyugati demokráciák hadseregei azért 68-an kevesebb atrocitást követnek el háborúskodás vagy megszállás között alatt, előtt és után.
Hát ez ne haragudjál, de például amikor Vietnámban felrobbantottak duzzasztó gátakat, amely falvakat söpört el, és emberek tömege vált otthontalanná, hajléktalanná, halt éhen, gyakorlatilag hosszú éveken keresztül, tehát művelhetetlenné hatalmas nagy területeket, és okozott irdatlan éhínségeket a civil lakosság körében, a leghátborzongatóbb háborús bűncselekményeket követte el az Amerikai Egyesült Államok Vietnámban. A leghátborzongatóbbakat, hát az amerikai filmgyártás, meg az amerikai kultúra nem győzött utána 15-20 éven keresztül szembenézni azokkal az iszonyatos, brutális bűncselekményekkel, amelyeket végrehajtottak, falvakat írtottak, kigyújtottak fel.
Hát konkrétan egy falu felégetéséről és kiírtásáról tudunk, ez a Mayley-i vérengzés, ez valóban egy tudott és ismert ügy, a felelőseit egyébként azóta, ha jól tudom, legalábbis jó részüket börtönbe csukták, de az, hogy az Amerikai Egyesült Államok mennyire atrocitást követett el Vietnámban, vagy mennyit nem, én azt gondolom, hogy az észak-vietnámi hadsereg írtotta konkrétan a saját népét. Aha. Az Amerikai Egyesült Államok kényszerűen ütközött bele időről időre abba a taktikába, amit egyébként kezdetben félig meddig öntudatlanul már Észak-Koreában is alkalmaztak a nem hagyományos háborúskodást folytató hadseregek, és ez később ugye Vietnámban teljesedett ki, hogy mindenhol ugye a civilek közé, a civilek mellé, a civilekhez kell települnie minden olyan célnak, amit az amerikaiak pontosan a háborúskodás okán kénytelenek lesznek majd támadni.
Kénytelenek. Ez egy jó kifejezés, ezt jegyezzük meg egy pillanatra, az amerikaiak, akik kénytelenek támadni bizonyos célpontokat. Hát ez szörnyű, ez a kényszer, ami nyomaszthatja őket, amikor nekik muszáj támadni.
Ha jól veszem észre, akkor most számokról, számpárokról és arányokról beszélünk, tehát, hogy morális alapot azt teremt a nyugati civilizált hadseregek működésének, és akkor egy sűrű idézőjelbe, hogy ők a legálisan, vagy nem is tudom, nem jó szó, tehát a cél érdekében elkövetett muszájgyilkosságok száma mellé viszonylag kevés civil áldozatot szedtek. Tehát szerintem ez onnantól kezdve morálisan nem kérdés, ha egy civilt is lemészárolnak ok nélkül. Amellett azért én a nagy nyugati erkölcsiség mellett azért én visszagondolnék még a második világháború idejére, mert azért ha jól emlékszem, talán az atombomba ledobása az nem feltétlenül volt szükséges ahhoz, hogy Japán térdre kényszerítsék, de vagy Dresda bombázása, ugye, ami szintén nem
igazán állt. Tokió földgyújtása.
Sorolhatnánk hetekig.
Tehát itt háborús bűncselekmények sorozata.
Azt mondani erre, hogy tulajdonképpen a nyugati társadalmak által vezényelt hadseregek az elmúlt 50-100 évben a lehető legkevesebb brutalitást követték el, hát azért ezt így nem tudom, hogy számokban lehet-e mérni.
Nem tudom.
Szabad-e számokban mérni?
Nyilván nem szabad ezt számokban mérni. Ez a véralgebra, ez egy hülye játék, és tökéletesen felesleges belemenni. Rendszerint ez a vita torkollik végül abba, hogy kiköltek meg több embert, a nácik vagy a kommunisták. De azt gondolom, hogy azért egy dolgot lényeges ebből az egész folyamatból kiemelni, ha már a második világháborúról beszélünk. Az, hogy az atombombát érdemes volt-e bevetni, vagy sem, ez legalábbis vitatott. Azt gondolom, hogy elsősorban a kapitalizmus vagy nyugatkritikus újbaloldal, illetve az Alter Glob szokta az atombombát felemlegetni, mint problematikát, hogy igen, mert akkor az atombomba milyen sok ember életet követelt. Ezzel szemben szerintem tökéletesen megáll az érv, de nyilván lehet erről vitatkozni, hogy valószínűleg, amíg az atombomba kioltotta több százezer ember életét, valószínűleg megóvta több millió ember életét, akik még készen álltak volna akkor arra, hogy az utolsó leheletükig védjék Japánt. Még abban az esetben is egyébként, és ezt szoktam megint csak az alterulóbb, vagy az atomövetését kritizáló ellenérként felsorakoztatni, hogy egyébként a Szú hadat üzent akkor már Japánnak. Japán nem kapitulált volna nyilvánvaló módon. Japán estében szükség lett volna egy olyan, vagy szükség volt egy olyan elrettentő erejű fegyverre, ami megtöri azt a japán fanatizmust, ami például egyébként a kamikáze támadásokban és egy csomó olyan európai szemmel már gyakorlatilag érthetetlen és értelmetlen borzalmakban merült ki.
Jó, várjunk csak
egy amerikai katonai tanulmány egyébként, akik nem számoltak az atombomba bevetéséről, nem is tudtak róla. Legkorábban 1946 márciusára tették volna Japánnak teljes kapitulációját és megszállását, és szerintük ez körülbelül 500 000 amerikai, körülbelül 1 000 000 szovjet katona életébe került volna, és hogy mennyi Japán halt volna ebbe bele, az egy nagyon nagy kérdés. Hogy a földjüket nyilvánvaló módon az utolsó pillanatig védeni akaró japánok mennyi embert vesztettek volna egy ilyen háborúban.
Egy pillanat. Az, hogy érdemes volt bevetni az atombombát, az vitatható. Az, hogy városok ellen, ahol emberek, civilek élnek milliós számban, szabad volt-e bevetni az atombombát, ez vitathatatlan. Vitathatatlan tény, hogy nem lett volna szabad ilyesmit tenni. Tehát azt felmutatni, hogy képesek vagyunk, kedves Hirohito császár, a nap hőmérsékletét a földön előidézni, úgyhogy óvakodjon, legyen szíves, mondjon le, és engedjen teret a békének, ezt kinyilvánítani. Ezt igen. Erről vitatkozhatunk, hogy ténylegesen miért is kellett volna annyi amerikai és japán katonának meghalni, mikor itt van a csodafegyver, meg lehet mutatni Hirohito császárnak. Ő császári felség, legyen szíves, vegye fel a napszemüveget, mielőtt aláírja a lemondását, mert nagyot fog villanni. Tehát ez egy performance keretében megoldható lett volna, ehelyett ledobták két városra, hogy pusztuljanak az emberek, a civilek, égjenek el. Tehát miről beszélsz?
Az egyik a japán, már nem emlékszem, hogy melyik, talán valamelyik szárazföldi alakulat főparancsnoksága volt, ez volt Hiroshima, Nagasaki pedig egy kikötő. De valóban egyébként a célpontok kiválasztása nagyon hosszú vita előzte meg a két célpont kiválasztását. Szóba került Kyoto, ugye, mint az ősi japán fővárosa, a japán tradíciók és kultúra. És
nagyon humánus. Tehát nem lehetett volna ezt egy lakatlan szigetre dobni és megmutatni, hogy
nem tudom, a második világháborúban kevés ilyen performance-ot ismerünk. Tehát azt gondolom, hogy
ja, hát a háború, hát az, hát
na most... Hogy a példa nagyon jó, csak egy picit életszerűtlen.
Tehát, hát életszerűtlen.
Ha kiviszed egy lakatlan szigetre, hogy ott robbantod fel, és nem mutatod a Hirohito császárnak, hogy mi erre is képesek vagyunk, azzal semmi egyebet nem demonstrálsz, mint azt, hogy egyébként nem mered bevetni. Tehát ebben a játékban sajnos ez egy elem, igen, ezzel számolja kell annak, aki atombombát épít 1940-től 45-ig, hogyha megépíti, akkor azt használnia kell.
Kell. Nem azért szerintem meg történelmiátlan azt mondani, hogy ezt máshogy nem lehetett volna megoldani.
Szerintem meg történelmiátlan azt mondani, hogy meg lehetett volna másképp oldani.
Szerintem abszolút történelmiátlan. Várjál, hát hogy lenne történelmiátlan? Legalábbis azt mondani, hogy lehetett volna másképp is.
Nyilván lehetett volna úgy, hogy Japánt megszállják pusztán a hagyományos eszközökkel, illetve a hagyományos fegyverek és elsősorban az amerikai, illetve szovjet katonák, illetve japán katonák millióinak élete árán, ez lett volna a másik út. Szerintem nem nincsenek nagyon köztes megoldások és válaszok. Visszatérve egyébként Dresda, illetve Tokió bombázására, az már egy sokkal érdekesebb kérdés. Hogy
Dresdában a szökőkutak felfortak.
Így van. A második világháborúban ez a terrorbombázás ugye hosszú időn keresztül mind a két oldalról működött, ment, és egyébként a németek valóban soha nem alkalmazták olyan kiterjedten és olyan méretekben, mint a szövetségesek.
Talán nem is volt akkor a légi fölényük soha.
Hát talán a kezdetekkor, később már nem. Egyébként a keleti fronton sem volt ez fura módon jellemző, tehát sem a szovjet, sem a egyébként borzalmasan kegyetlen szovjet, illetve borzalmasan kegyetlen német hadsereg nem, legalábbis ilyen módon nem írtotta egymást.
Nem, hát arról van szó, hogy az Amerikai Egyesült Államok a háború végére 44-45-re már olyan mértékben fölpörgette a saját hadiiparát, hogy olyan mennyiségű bombájuk volt, hogy nem tudták már hova tenni. Tehát egyszerűen beindul egy hadiipar, olyan mennyiséget gyártanak, hogy ezek szinte már, hogy mondjam, hadiipari szükségszerűség volt, hogy ezeket a bombákat el kell szórni.
Szerintem ez inkább annak volt köszönhető, hogy az Egyesült Államok, illetve a velük szövetséges brit hadsereg igazából semmit sem tudott felmutatni 44 őszétől a nyugati fronton. Előtte sem nagyon, a partaszállás leszámítva, és néhány gyors és egyébként látványos offenzíva után a támadásaik hát nem is kifulladtak, hanem egész egyszerűen leálltak. Tehát ők valószínűleg nem, ezt máig nem lehet pontosan tudni, illetve hát van erre mindenféle megoldás és elmélet, hogy miért álltak le, miért lassultak le, és miért koncentráltak az amerikaiak inkább akkor már a csendes óceánon folyó háborújukra. A lényeg az, hogy a légierő volt, és a légierő folyamatos és állandó bevetései voltak azok, amikkel ők életben tudták tartani a nyugati frontot. Uh-huh. Valószínűleg így tudták elsősorban demonstrálni azt, hogy ők ott vannak, ők részt vesznek, ők csinálják, ők háborúznak.
Na de beszéljünk.
Ez egy nagyon rossz katonai doktrina, de szerintem nem elsősorban a kegyetlenség vagy az ellenséges náció válogatás nélküli írtása motiválta, hanem néhány nagyon rossz és ostoba döntés.
Hát tudod, mi az érdekes? Hogy a Hiroshima-val párhuzamba általában az USA az Pearl Harbort helyezi. Tehát megfigyelted, hogy az amerikai filmekben hát az a gyalázat, az a borzalom, tehát hogy az egyik esetben városokra dobtak le atombombát, a másik esetben meg egy katonai támaszpontot támadtak meg, és katonai létesítményeket, mondjuk felszállópályákat, mondjuk repülőgépeket lőttek szét, szétlőttek hordozóanyahajókat, stb.
Tehát azt pont nem, az volt szemek szerencsére.
Éppen nem.
Igen.
Jó, hát mindezt hadüzenet nélkül. Hát ez aztán az a rettenetes gyalázat. És semmit nem számít, hogy mi történt, a lényeg csak a propaganda. Ma egy amerikainak azt mondott, hogy Pearl Harbor, és az ökle az így begörcsöl, a gyomra nem különben, és arról japánok megmutattuk nekik!
Ha azt mondod egy magyarnak, hogy Trianon, akkor ők beszorul az ökle, és elkezdődítani, hogy románok, mocskos franciák, nem igaz.
Ha nem így történne. De
nem így történne. Jó, próbáljuk ki, mondjuk a filmnak azt, hogy Trianon. Mi történik?
Szóval, ami az érdekes, hogy egyébként 9-11 is, hogy mondjam, valamilyen ilyen történelmi piedesztára lett emelve, valamilyen, nem tudom én, ilyen holokausz méretű, mértékű gyalázatként lett használva, megértelmezve az amerikai, főleg az amerikai média hatásaként. Ezt nem tudom, hogy megfigyelted-e, hogy meghalt 2001 néhány ember, de körülbelül úgy van értékelve most.
Vér algebrát játszunk? Nem mindegy, hogy hány ember hal meg?
Hát várjál már egy pillanatra. Azért a véralgebra oké, de azért a 2000 valahány száz, meg a 6 millió, tehát tudod, azért vannak léptékek.
Nem tudom, hogy ki állította párhuzamba ezt a kettőt, tehát azért ha azt mondod, hogy a dolog elviselhetetlensége, vagy immoralitása, vagy történelmen kívülisége okán lehet a kettő párhuzamba állítva, mert ugye sokan állították azt,
egy kérdésem lenne.
Ragaszkodnak mindmáig ahhoz, hogy a holokauszt valami történelmen kívüli esemény, ami egész egyszerűen nem fér bele sem az emberi jellembe, sem az ember erkölcsébe, sem az 5000 éves zsidó, keresztény, görög, római kultúrába, és éppen ezért nem is számít hagyományos értelemben vett történelmi eseménynek, hanem valami azon túli, valami csak is kizárólag ilyen infernális keretek között értelmezhető borzalomnak, de én azt gondolom, hogy azért nem tehát azért ezt senki nem mondta 9-11-ről. Tehát azt mondják, hogy borzasztó aljas, és hogy tehát az elsősorban a dolog unikalitása az, ami elképesztő. Tehát, hogy no. ilyet még soha korábban senki nem talált ki, és nem is gondolta volna no. senki, hogy erre képes lehet jó, terrorista.
Egy pillanat. Az ötletesség az, ami elképesztő. Tehát igen. tudtuk, hogy terrorista képes ilyesmire, képes 2000 embert megölni, igen. gondolkodás
és az, hogy így, az ja. és a dolognak hogy, a szimbolikussága.
Hogy ennyire, hogy ilyen ördögi zsenialitású ötletre legyen képes egy terrorista, ezt nem gondoltuk. Tehát, hogy itt tényleg arról van szó, hogy a kreativitását becsülte alá a CIA meg a nemzetközi közvélemény a terroristáknak. Na de... Én azt gondolom, hogy a holokauszt az igenis történelmen kívüli esemény. De nem feltétlenül csak és kizárólag a zsidó holokauszt, vagy náci holokauszt, vagy nevezd, ahogy akarod, hanem az örmény holokauszt, a krimi tatárok kiirtása, úgy, ahogy van a gulág, tehát mindaz a népirtás, tehát a civil lakosság tömeges irtása, és itt most gondolok én például a bosnyákoknak a tömeges irtására, amit a jugoszláv néphadsereg és a horvát hadsereg közösen hajtott végre egészen mostanáig. Tehát a holokauszt az többet jelent pusztán a holokausznál, hanem ezt a gyakorlatot, ez valóban történelmen kívüli. Ez valóban...
Épp ott ezek nem tartom sem a holokausztot, sem a többi genocidiumot valódi tehát, hogy valóban történelmen kívüli események, szerintem nagyon szomorúan nagy, és nagyon is elfér a történelmi események sorában minden a zsidó holokauszt, mind a többi.
A 20. század előtt ilyen nem fordulhatott volna elő.
Igen, de pont a 20. századból következik a dolog tömeges előfordulása. Tehát azt gondolom, hogy ahogy a régi vicc szól, tudod, hogy van-e a faluban antiszemitizmus, nincs, de igény lenne rá. Szóval, hogy ugyanilyen volt a tömeges ipari méretű ilyen industriális genocidiumoknak a kivitelezésére való minden vágy.
Esetre,
tehát így...
Minden esetre a véralgebra, ha már a véralgebránál tartunk, arra vagyok kíváncsi, hogy a Blackpool szó az majd... Bocsánat. Na hát ez az. Szóval kíváncsi vagyok arra, hogy a Blackwater szó az majd a 9-11-jel hasonló előjellel kerül be majd a történelemkönyvekbe? Vagy mondjuk, hogy ha azt mondom, hogy Pearl Harbor, vagy azt mondom, hogy Hiroshima, vagy azt mondom, hogy Auschwitz, és azt mondom, hogy Blackwater. Ezek a fogalmak, ezek szinonimákká válnak? Van itt, csak annyit kérdeznék tőled, Gábor. Inkább van itt szerepe a propagandának, vagy nincs?
Hát figyelj, a Mélynek is Amerika csinált propagandát elsősorban, és nem Észak-Vietnám, vagy az akkori kommunista blokk.
Amerika? Igen, vagy pedig azok a független amerikai értelmiségiek és művészek, akik az amerikai kormányzattal szöges ellentétben képviseltek némi moralitást. Amerika?
Jó, akkor ha Amerikáról beszélünk kompletten a vietnámi háború esetében, akkor beszéltünk Amerikáról is szerintem. Tehát Amerika sok dologból áll az amerikai kormányból, áll az amerikai értelmiségből, áll sok mindenből.
Egyébként térjünk egy picit vissza a mához szerintem, mert hogy a morális tipródásotok, aminek az elmúlt 20 percben tanulni lehetünk, annak vége. Tehát erről ma már nincs szó. Következőről van szó, problémád van az országgal, egy országgal, felütöd a Yellow Pages-t, megrendeled magadnak a hadsereget, megírjátok a megbízási szerződést, és ha véletlenül kegyetlenkednének ott a cég alkalmazottjai, akkor semmi más nem csinálsz, mint egy kötbért vagy prémium megvonást alkalmazol a céggel szemben, és mindenféle morális teher leesik a válladról, ugyanis te ezt legálisan egy szerződés keretein belül tetted meg. Ennek vagyunk a tanúi. Na, ennek igen. vagyunk a tanúi. És megbízol egy céget, amelyiknek a címere, mesterségem címere, genocidium. Mivel foglalkozol? Hát kiírtok egy országot, ha kéred, ennek az ára 1,2 milliárd dollár. Remek. Remek.
Na hát várjunk csak, de ennél tovább megyünk, mert hogy a dolog még csak számon sem kérhető. Mert azután, hogy a Blackwater szabad csapat kiirtott 17 iraki állampolgárt, civilt, ezután ő rajtuk, csodák csodája, nem lehet számon kérni azt, ami történt. Miért? Az iraki törvényhozás nem kérheti számon, hiszen nem irakiak. A Pentagon nem kérheti számon, hiszen nem reguláris amerikai hadseregről van szó. Katonai bíróság elé, tehát hadbíróság elé nem állíthatóak, mivel nem hivatásos katonák, hanem magánhadseregnek az alkalmazottai. Igen, és az amerikai belügyminisztérium kinyilvánította, hogy nem óhajt foglalkozni az üggyel, nem az ő hatáskörébe tartozik. És most úgy néz ki, hogy itt van egy ex-lex állapot, és ezek a gyilkosok, akiknek a kezén ennek a 17 iraki civilnek a vére szárad, lehet, hogy meg fogják úszni ezt az ügyet?
Hát én azt gondolom, most nem a kérdésedre válaszolok, hanem arra, hogy azért részben ezért az ügyért azok is felelnek, akik részben a demokraták, akik most ugye ezerrel kérik számon a Condoleezza Rice-on ezt, hogy ez hogy történhetett meg, és ők azok, akik nem hajlandóak megszavazni az amerikai csapatok létszámának növelését Irakban. Tehát egyfelől azt mondják, hogy ne legyen Blackwater, de ne is szálljuk meg Irakot, tehát hogy ha már megszálljuk Irakot, akkor viszont ne vigyünk oda több amerikai katonát. Ebből következik az, hogy az amerikai vezérkar kénytelen üzleti szerződéseket kötni ezekkel a magáncégekkel vagy magánvállalatokkal. Tehát egyfelől van egy igény, amit egyfelől nem hallhatunk teljesíteni, másfelől viszont, vagy kielégíteni, másfelől viszont számon kérjük a vezérkaron, hogy ilyen alakulatokat bíz meg.
Gábor, én megszúrlak téged egy bökővel. Mondjuk egy...
Állandóan.
Igen, mondjuk megszúrlak téged egy bökővel.
Baltával támadtál,
de csak a verbális tisztánlátás kedvéért. Megszúrlak téged egy bökővel, mondjuk átszúrom a vesédet.
Jó, abból a kettő, igen.
Na, azért mondom. Átszúrom a vesédet egy bökővel, és utána azt mondom, hogy a hatályos magyar törvények a felelősek azért, hogy én átszúrtam a te vesédet, mert hogyha lenne pisztolyom, ahogy nem lehet, mert hogy a magyar törvények nem teszik számomra lehetővé a fegyverviselést, akkor én téged sokban tudnálak azzal tartani. De a kés az én számomra nem elégséges fegyver ahhoz, hogy én biztonságban érezzem magam melletted, ha csak nem szúrom át a vesédet. Na így már egy kicsit kiegyenlítettem a helyzet, úgy értem.
A sokkoló.
Szerintem a kérdés morális része felett még, vagy a kérdés morális központi része felett azért még mindig átsiklotok, ugyanis azt kell tisztán látni, hogy 2007-től, illetve hogy a 2000-edik évtől durván az a háborús bűn a nyugati társadalmak részére, vagy a népirtás fogalma, illetve annak morális terhe és súlya, az eltűnik.
Ez nem népirtás. Népirtás és népirtás között hatalmas különbség van szerintem. Tehát egy piactéren végrehajtott, egy piactéren bekövetkező, gyakorlatilag véletlen lövöldözés, illetve egy tervszerűen végrehajtott, és pontosan tudjuk azért, hogy egy népirtás miféle elsősorban állami innovációt igényel, egy komplett államrezon veszt benne részt a hadseregével, az iparával, a vasúthálózatával, a hivatalnokaival. Itt azért nem erről beszélünk, hanem
Gábor,
néhány barom lövöldözni kezd, valószínűleg bekokainozva, valószínűleg kikészülve az ott eltöltött évektől.
Jaj, szegények.
Nem azt mondtam, hogy szegények, hanem azt, hogy valószínűleg full elmebeteg csávók.
Gábor, csak egy valamit szeretnék tőled kérdezni. Erre az ügyre most fény derült. Igen. Holott nyilvánvaló, hogy ott aztán nem kevesen dolgoznak azon, hogy az ilyen ügyek ne pattanjanak ki. Mit gondolsz, hogyha erre az ügyre most fény derült, és ahány ügyre fény derül, ehhez képest hány ilyen ügy lehet? Hány ember halhatott meg Irakban, anélkül, hogy valaha is megtudnánk, mi itt a nyugati közvélemény, hogy ők valójában egy ehhez hasonló civil alakulat, nem is civil, hogy hívják ezt, hivatásos magánhadseregnek, vagy akár a US Army-nak az áldozatává váltak. Nos, hát nem tudhatjuk. Tehát soha nem tudhatjuk. Tehát ott háború van, ott tudósítók nem nagyon vannak, és onnan hírek ide-ki nem nagyon jutnak. Tehát gondolhatod, hogy az, ami ide eljut, az milyen viszontagságos utakon keresztül jutott el, hogy nem tudták megakadályozni, hogy kipattanjon.
Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szánakozzon a humanitárius katasztrófát láttán. Jegyezzen ön is az apokalipszis RT részvényeiből. Legyen nyertes a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga.
Felolvasok néhány SMS-t, jó?
Jó, rendben, halljuk.
Több civil halt meg 9-11 óta a terrorizmus elleni harcban, mint a tornyoknál. A terrorszervezetek pedig erősebbek, mint valaha, írja az Ozóka. Reagáljál már erre, légy szíves, Gábor. Szóval több civil halt meg 9-11 óta a terrorizmus elleni harcban, mint a tornyoknál. A terrorszervezetek pedig erősebbek, mint valaha. Szóval,
ez nem igaz, hogy a terrorszervezetek erősebbek lennének, mint valaha.
Valóban azért, nem?
Azért
az irak elleni háború az a nemzetközi terrorizmus gyengítette, úgy érzed?
Nem, az irak elleni háború még nem fejeződött be, illetve nem az irak elleni háború, hanem az Irakban szintén irregulárisan szolgáló túlnyomó rész külföldi terrorista alakulatok háborúja, az amerikai megbízásból ott háborúzó magánhadseregek között. tehát ez a háború még nem ért véget. De azt gondolom, hogy beszéltünk arról, hogy igen, tehát ez a háború nagyon változatos, és nagyon sok fordulata volt már eddig is. Beszélhetünk eredményekről, beszélhetünk vereségekről, mit tudom én, ott van a Zarkavi halála, ott van a Saddam elítélése, ott van egy csomó dolog, amit azért fel lehet mutatni.
Fel lehet mutatni például Saddamnak az ügyvédjét, aki számos merényletet követtek el, és a csávó elállt a védelemtől. Egy ilyen nagyon-nagyon polgári perre, vagy büntető perre, így, hogy mondjam, legyünk tekintettel akkor, amikor a demokrácia győzelmét ünnepeljük.
Azért azt gondolom, hogy a Talibán rendszere megbukott Afganisztánban, ahogy megbukott a Saddam rendszere is Irakban, tehát azért a terrorizmus elleni háború igenis azt gondolom, hogy és a terrorizmus,
volna bizonyíték a terroristák valamint
a háború most ebben a pillanatban legalábbis kétesélyes, és az, hogy több civil halt meg azóta, hát azt gondolom, hogy az volt a hadüzenet.
De elképesztő egyébként, Gábor, hogy te még mindig tartod magad ehhez, hogy az Irak elleni háború az a nemzetközi terrorizmus ellen zajlik, és hogy
ez, nem tudom az olajért.
De nem tudod, mi a döbbenetes? Ez tudod, mi a döbbenetes? Mint amikor a szálasi per zajlott, és akkor mondták, hogy vádlott, álljon fel. Neve? Szálasi Ferenc nemzetvezető, vérrög magyar anyaföld tulajdonosa, meg mit érít, elkezdte hülye címeit sorolni. És akkor erre mondta a bíró, hogy magának még mindig ez a mániája. Tehát így az egész per olyan volt, mint egy kabaré. Tehát te veled is valahogy így vagyok. Tehát, hogy így már 350-szer már a kabarék is levették a műsorról azt a viccet, azt a tréfát, hogy az Amerikai Egyesült Államok a terrorizmus ellen vonult be Irakba, és te még mindig ezt szajkózod.
Bocsássatok meg, mindegy, hogy gyakorlatilag mi volt hogy a háború valós oka, és a háttérben mennyire mozgott az olaj, mennyire mozogtak gazdasági érdekek, vagy mennyire volt valós az oka, amit tálaltak velünk, vagy nekünk, mégpedig lenne, hogy a terrorizmus ellen harcolunk, egy dolog biztos. Tehát így azt mondani az iraki háborúra, az, hogy ez a háború még nem eldőlt, az egy kicsit naivitásra val. Ebből a háborúból kétféle módon lehet kilépni. Vagy szénné bombázod Irakot úgy, ahogy van, és akkor nyilván vége lesz a konfliktusnak, vagy elmegy onnan az amerikai hadsereg, amerikai és a szövetségeseinek a hadserege, akkor viszont full kudarc. De hogy eredményt nem tud felmutatni, azon kívül, hogy nem Saddam Husseinnek hívják az Irak vezetőjét, azon kívül nem tud. Hát ennek a háborúnak, figyelj, ennek a háborúnak nincs.
Mérhető eredményt tud felmutatni. Hordók jó. Millióiban mérhető eredményt tud felmutatni.
Jó, azt már nagyon sokszor megbeszéltük, hogy az olajért érelmet program így sokkalta inkább megérte volna az amerikai olajcégeknek, és kompletten a világ olajlobbiának, hogyha Saddam marad, és marad
a fegyverlobbi lehet, hogy sírt volna Bush fülébe
marad az olajért érelmet program. De, visszatérve arra, amit mondtál, válaszuk külön a két dolgot. Tehát azt gondolom, hogy a terrorizmus ellen folytatott háborúban Irak megtámadása szerintem logikus lépésnek tűnt akkor. Hogy az iraki háború azóta kudarc-e vagy sem, hát igen, ez nagyon is vitatható. Szerintem sem diadalmenet, az biztos, és ahogy a háborúk egyébként sokszor nem azok. Tehát azért, hogyha visszatérünk a kedvenc példánkhoz, a második világháborúhoz, tehát ezért 1942 telén mondjuk még egyáltalán nem lehettél biztos abban, hogy 1945 májusában szovjet tankok fogják majd körülvenni a Reichstagot, vagy Hitler bunkerét. Tehát azt gondolom, hogy most a háború vége előtt ki tudja hány évvel, még nem jelenthetjük ki, hogy. A másik pedig az, hogy egy ilyen nem hagyományos 21. századi típusú háború esetében már szerintem azt sem tudjuk egész pontosan, hogy mit jelent az, hogy ennek a háborúnak vége van. Azóta Irakban tartottak két választást, igen, azóta kitört Irakban egy polgárháború, kiderült, hogy ez a mesterségesen egyben tartott, pusztán diktatórikus eszközökkel egyben tartható állam működésképtelen, kiderült, hogy számtalan etnikai feszültség feszíti szét, ahogy egyébként szétfesztette a kommunista Jugoszláviát is, és a széthullásakor, illetve a kommunista felügyelet, vagy nem felügyelet, hanem a kommunista
befolyás, hanem a
kommunista bábáskodás megszüntével ugye ezek az országok, illetve ezek a népek rögtön egymás torkának ugrottak, itt ugye a síták estek a szunitáknak, két iszlám felekezet. Én azt gondolom, hogy nem is felekezet, hanem mi is erre meg.
Hát ez az iszlám két szárnya.
Igen, az iszlám két szárnya. Szóval, tehát azt gondolom, hogy azért az iraki háborúról még nem tudhatjuk, hogy egyáltalán az, amit látunk, az-e, aminek tűnik. Ezért én nem mernék, tehát én nem mernék azt mondani, hogy az iraki háborúnak vége.
Én sem tudom, hogy az iraki háború micsoda. Tömeges népirtás, vagy rablóhadjárat, vallásháború, vagy pedig az amerikai rendszernek a propagandája. Valójában az amerikai, a CIA-nek a térhódítása, az amerikai fegyverlobbi tőkefelhalmozása, egy csomó minden lehet. lehet ez a háború, de valószínűleg ezek együttese ez a háború, de hogyha egy szóval kéne kifejeznem, akkor nem is kéne sokáig gondolkodnom, hogy azt mondjam, gyalázat, hullarablás, meg még egy csomó szinoníma jutna eszembe ezzel kapcsolatban, na de hát itt vannak az SMS-ek. Afganisztán, na ne, egy koszos telek egy elnöki palotával, írja SCD.
Hát az afgánok nyilván más gondolnak az országukra.
És a tálibok, ők mit gondolnak?
Hát remélem, hogy ők semmit sem gondolnak.
Hát ők már semmit se. Steve írja, megbukott a talibán rendszer? Több narkót állítanak elő, mint a háború előtt.
Hát a talibán előtt is már ez egy elsősorban narkotermelésből élő ország volt, úgyhogy ez nem az amerikaiakon is, még csak nem is a tálibokon múlt.
Tovább. Zozóka írja. Nem is Zozókát már olvastam, de itt van például I.S., aki azt írja, hogy az amcsik menjenek a hölgyek nemi szervébe Irakból. Laci írja.
Hát az nagyszerű lenne, hogyha elmennének onnan, akkor aztán ott mindenki egymásnak este.
Hát köszönjük.
Az egész környék úgy, ahogy
köszönjük, nagy testvér, hogy megvédesz minket önmagunktól, saját szomszédainktól.
Mennyivel is jobb lett volna hamarabb Saddam és rendszere. Milyen csodálatosan élnénk most is, és akkor nem kéne ezzel a problémával foglalkozni.
Igen, nagyon-nagyon-nagyon sok diktátor van még a nagyvilágban, amelyik sanyargatja a saját népét, csak valahogy azokban az országokban viszonylag csekély a kőolaj. Valójában. Nem érdekes?
Még egy apró érdekesség, párhuzamba állítottad, hogy a Jugoszlávia széthullásával, csak azért álljunk meg, hát nagy különbség a kettő között az, hogy Jugoszlávia széthullott, aztán jöttek többnyire ugye az amerikai hadsereg, akik békefenntartóként vannak jelen a Balkánon. De nem úgy történt, hogy jött az amerikai hadsereg, segített egy kicsit szétesni Jugoszláviának, mert hogy Irakban ez történt. Tehát azért én értem a párhuzam, amit mondasz, de... Nem arról szól, hogy történt egy folyamat, és a szerencsétlen folyamatok végén az amerikai hadsereg, illetve az amerikai Egyesült Államok segítőleg lépett föl, és más alternatíva nincs, hanem az amerikai hadsereg beavatkozott. Ennyi pont. És az ő közvetlen beavatkozásuknak, tudom, hogy áttételesen, meg nem igaz, meg vissza kell nézni, de az ő beavatkozásuknak a következő okozata lett az, hogy kitört a polgárháború, és nem a polgárháború tört ki, amire oda mentek az amerikaiak.
Jöttek itt egy, hogy mondjam, különböző előjelű SMS-ek. Itt van például az SMS író, aki nekem címzett egy kis üzenetet. Lakatlan szigetre atomot? Idióta pacifista majom. De szól egy SMS Gábornak is, úgy hangzik, Robi, rukszsek be ezt a hülyét, úgyhogy a szünetben
már
meg
tartom
fogom
is.
Tenni.
Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT.
Pilu az energiafelhasználással és annak módjával kapcsolatban némi észrevételre ragadtatná magát.
Nemrégiben indult a blogomon, indítottam egy sorozatot, aminek a címe az Energia Zabálók, amiben megpróbálok rávilágítani arra, hogy a jelenlegi energiaelőállítás, felhasználás, hatásfokok és stb. Hogyan viszonyul a gazdasághoz, hogyan állunk egyáltalán ezzel a kérdéssel globálisan szumva, és ez hogyan vetül le a kis ember kísérletére, kis zseblámpájára, valamint a villanykörtéjére és az autójára. Na most ezt a sorozatot próbáljuk meg némileg így átültetni most már auditív formába, hogy mindenki értesüljön róla. A lényeg az, hogy gyakorlatilag az energiafelhasználást nézegettem végig civil szemmel, minek után ez nem szakterületem, csak így próbálkoztam felmérni, hogy gyakorlatilag hogy állunk ehhez, és az első apróság, ami rögtön szembe ötlött, az onnan datálódik, illetve az ipari forradalomhoz kapcsolható, mégpedig nem, arra a furcsa kettőségre próbálok, vagy jöttem rá, hogy gyakorlatilag a technikai fejlődésünk kell párhuzamosan, az energiaelőállítás és az energiafelhasználás az így semmit nem fejlődött az elmúlt 1-200 évben. Gyakorlatilag ugyanúgy állítjuk elő az energiát, mint eddig bármikor, azaz a gyújtsuk fel elv érvényesül, hőerőművek, belső égési motorok és társaik. Aztán még egy-két olyan apróság mentén indultam el, amikor így közelebb kerültem a jelenlegi zöld technológiákhoz, amik ma már teljesen elérhetőek. Tulajdonképpen én úgy kezdtem el vizsgatni az egészet, fordított volt a folyamat, hanem megnéztem, hogy így gyakorlatilag hogyan segíthetnénk így háztáiban ezeken a dolgokon szép kifejezés volt, tehát hogyan segíthetnénk, vagy mit tehet ma egy kis ember azzal kapcsolatban, hogy élhetőbb legyen a bolygónk 30 év múlva is, illetve hogy egyáltalán élhető legyen. Az egyértelműen tisztán látszik, hogy a jelenlegi energiapolitikánk, ha lehet ilyet mondani globális szinten, az mindenképpen korrekcióra szorul két irányból is, amivel azért úgy nagyjából egyáltalán nem hajlandó tudomást venni bolygónk lakossága, valamint a döntéshozók meg aztán abszolút nem. A gazdasági érdekek meg egyáltalán elnézést, tehát a gazdasági szereplők pedig egyáltalán nem. Ez a kettőség pedig abból ered, hogy egyrészt ugye találnunk kell valamit tiszta vagy tisztább energiaforrást, a másik pedig az, hogy a jelenlegi pazarló politikát azt így sürgősen nagyon gyorsan meg kell szüntetni. Számtalan olyan jel utal arra, hogy egy komoly energiaválság közelébe sodródtunk. Csak így próbálkozom olvasni a sorok között, és ha végignézed az elmúlt néhány év történetét, és nagy áramszünetek, nyári áramkimaradások, stb. Az olajár emelkedése, ami azért még mindig csak az elején tart elemzők szerint. Ezek mind-mind arra mutatnak, vagy abba az irányba terelik a gondolkodásunkat, hogy próbáljunk szembenézni azzal, hogy már nem csak arról van szó, hogy kevés lesz a drága, hanem hogy a jelenlegi infrastruktúránk, ami az energiaszolgáltatást illeti, egyszerűen képtelen kiszolgálni a megnövekedett igényeket, és így valószínűleg hatalmas kapufát fogunk lőni. Tehát nem csak arról lesz szó, hogy tök drága lesz az áram, és a sárga csekked egy nullával többet takar, mint két évvel ezelőtt, hanem arról, hogy egyszerűen képtelen lesz kiszolgálni ezeket az energiaigényeket. Ami egy dolgot vetíthet előre, illetve amiből egy kiút van, az, hogy korlátozzuk a felhasználást. Na most ez azért elkerülendő lenne, ha jól gondolom, és vannak is rá módozatok, hogy ezt az energiazabáló jelenlegi attitűdöt vagy mentalitást ezt azért így meg lehetne változtatni.
Mondjuk a nyilázárókat ki lehetne cserélni.
Hát kezdődik ezzel, számtalan lehetőséget rejt az élet. Hál' Istennek azért így, és most magamnak mondok ellent, hogy a gazdasági szereplők, illetve a tőke, az most már egyre inkább lát a zöld technológiákban, valamint az újrahasznosítható tiszta energia, stb. Vonalban pénzt. Magyarán a klímaváltozás elleni, illetve az energiazabálás elleni fellépés is rejt magában gazdasági lehetőségeket. És egyébként lehet, hogy ez lesz a mázlink, hogy ugyanis a jelenlegi
csak a profit lehet, csak a profit nyomvonalán lehet a mi mázlink. Tehát ugye, nyilvánvaló, hogy veszteséges úton nem juthatunk ki ebből a válságból, csak is akkor, hogyha lesznek olyan csoportok, tömeges nagy vállalatok, amelyek nagyon-nagyon nagy üzletet látnak abból, hogyha mi életben maradunk, és a gyerekeink is levegőt tudnak venni. Hogyha ez nem lesz az ő számukra nyereséges, akkor valószínűleg nem fognak majd levegőt kapni.
Nem, továbbra sem gondolkozik a tőke hosszú távon, a tőke most is csak a rövid távú érdekeit nézi, viszont eljutottunk oda, hogy trend lett, divat lett, stb. Tehát bekerült a köztudatba, és piaci mozgató erő lett. Teljesen mindegy, hogy miért. Az igény arra, hogy igenis most már tisztán energiát, kevesebb felhasználása, stb. És erre rámozdult a tőke. Úgyhogy lehet, hogy tök nagy mázlink van ezzel kapcsolatban, és jelenthet ez kiutat.
Szerinted mit kéne csinálni? Tehát akkor van egy pár, tehát van például az energiapazarlásnak az elkerülése, például mégiscsak luxus, hogy az utcát fűtjük, tehát nyilászárókat kell cserélni. Akkor olyan építőanyagokból kell építkezni, aminek sokkal nagyobb a hőszigetelő hatásfoka, stb. Akkor gondolom, hogy és akkor itt még föl lehet sorolni 850 technológiát, amelynek a révén meg tudjuk őrizni a befektetett energiát. Akkor a másik az, hogy hogyan állítjuk elő az energiát. Az energia előállításában nagyon-nagyon-nagyon sok megújuló módszer van, csak azokkal az a probléma, hogy amíg a szén, amíg az olaj az energiát tárolja, ugyebár önmagában önnön entitásában hordozza az energiát, tehát fogsz egy kanna olajat, ott van benne az energia, és nem különösebben környezetszennyező, mert kiöntöd belőle az olajat, és akkor a kanna az egy kanna, amit újra fel lehet tölteni olajjal. Na most az akkumulátor az nem ilyen. Tehát, hogyha megújuló energiát használsz fel, mondjuk vízenergiát, napenergiát, stb. A víz meg a nap, az az egyik pillanatban folyik a víz, a másik pillanatban már nem ott folyik a víz, már réges-régen a tengerben csobog. Tehát a dolog az az, hogy azt nem lehet kannába zárni, azt az energiát, azt sehova máshova nem lehet zárni, mint akkumulátorba. Az akkumulátor pedig, mint tudjuk, mint köztudott, az egy kifejezetten környezetszennyező technológia.
Robi, akkor így rögtön félbe is szakítanálak, ugyanis rajtad is azokat a jeleket vagy jegyeket veszem észre, amik gyakorlatilag jellemzőek a mostani megközelítésre, az azt, hogy nem, te nem paradigmaváltásban gondolkodsz, hanem próbálod a meglévő lehetőségeket és a meglévő technikai eszközök tárházából kiválogatni azokat, amivel szerinted ez működik.
Na, te újabbat mondanál, mint a vízerőmű,
a
szélerőmű, a napenergiát felhasználó erőművek.
Az árapályerőmű, a hullámok energiáját, tehát a tenger hullámok energiáját felhasználó erőmű, a biomassa erőmű, vagy a biomassa égetéséből származó hőenergia és ebből következő elektromos energia, akkor ott vannak a föld hőjét hasznosító erőművek, tehát csak az a baj, hogy
ez egy hosszú felsorolás, de hát végülis erről beszélsz te is, Pilu, nem?
Persze erről, csak én elsődlegesen nekem azt tűnt szúrt szemet abban, amit mondtál, hogy a meglévő technikai tárház, és akkor megpróbált felsorolni, hogy ez működhetne akkor, de hát az akkumulátorhoz...
Én nem mondom, hogy nem működhetne. Én azt mondom, hogy ezek szoktak lenni a hagyományos ellenérvek ezzel kapcsolatban, hogy itt, hogyha átállnánk, 100%-osan átállnánk ezekre, most felsoroltunk a Gáborral 15-öt, ezekre a megújuló energiaforrásokra, ezeket az energiaforrásokat gyakorlatilag talán a biomasszán kívül nem nagyon lehet tárolni. Tehát abban a pillanatban, hogy te azt elektromos árammal alakítottad, a hullámot, a napenergiát, a földhőjét, stb. Tehát abban a pillanatban, hogy átalakítottad elektromos energiává, azt neked valahol tárolnod kell. Jó. Vagy trafóban, vagy akkumulátorban.
Ez totál kapcsolat.
A trafóban nem.
Nem, Robi. Abban a trafóban ne tárold.
Abban átalakítom, ugye?
Így van.
De akkor hol az akkumkívül hol?
Egyelőre se, hogy máshogy nem tudjuk tárolni az elektromos energiát, csak és kizárólag akkumulátorokban.
Na hát igen.
Most akkor már itt álljunk meg. Tehát az energiatárolásnak nem az egyetlen módja az, hogy az elektromos áramot beteszem akkumulátorba. Most mondok neked egy apró hülyeséget, amin az ember jókat kacag, és nem is biztos, hogy ez lesz a megoldás, és nem is biztos, hogy lehet ez kiváltója mondjuk az akkumulátoroknak, de azért nagyon-nagyon figyelemre méltó. Emlékszem még a 6. karácsonyomra, amikor kaptam egy lendkerekes autót, fölhúzott, brummog és elmegy. Na most... Vicces a történet, de az a nagy realitás, hogy nagy lendkerekek építésén dolgozik a NASA, úgy hívják a projektet, mert hogy így mondják szép kifejezéssel, hogy G2 Flywheel, bárki rákeresett a neten, civil cégek bevonásával fejleszt a NASA, ugyanis az alapötlet az volt, hogy az űrállomásokra azért hülyén néz ki, hogy litium-ion akkumulátorokat pakolgatunk föl tonna számra, nem megbízhatóak, kapacitásuk rossz, nehéz, stb. És környezetszennyező, nem lehet vele mit kezdeni az űrállomáson. Na, a lényeg az, hogy eljutottak odáig, hogy akkor megpróbálták továbbfejleszteni a hagyományos lendkereket. Na most ez az új lendkerék, az azért elég érdekesen néz ki, iszonyat high-tech technológiákat takar, egyébként maga az ötlet az teljesen pofon egyszerű, és per pillanat ott tart az egész, hogy ipari körülmények között ilyen házméretű lendkerekekkel foglalkoznak, amik kísérleteznek, amik képesek ipari üzemek energiatárolását megoldani.
Na most bocsánat, nekem ez biztos így van, hogy elmondod, csak nekem hozzá nem értőként, tehát totális laikusként és szkeptikusként ez egy fura sztori, tehát kicsit ilyen Perpetuum mobile sztori. Tehát ahhoz ugye, hogy egy lendkereket fel tudjunk húzni, ahhoz hát a kellett ugye az autót húznunk. Tehát ahhoz, hogy illetve, hogy energiát tároljon rendszer csak a lendkerék, ahhoz nekem energiát kellett bevinnem a rendszerbe, hogy a lendkerék végül megfeszüljön és energiát tudjon tárolni. Tehát nekem innen számít egy pici dolog, egy kicsit ilyen Perpetuum mobile sztorinak, tehát valahonnan kell az energia is, ami megfeszíti a lendkereket. Nyilván egy másik lendkerék megfeszítéséből származik az energia, csak akkor kell egy eredő.
Kell a primer energia, kell a prima matéria.
Nézd, igen. A nagy helyzet az, hogy nem arról van szó, hogy amit a YouTube-on láthatsz olyan movie-kat, hogy így maguktól mozognak az alkatrészek, és valaki fölépte egy Perpetuum mobile, szó nincs erről. Tehát itt nem arról szó, hogy a NASA megpróbálna ilyen kis garázsmódszerekkel a fizika törvényeit felülírni. Nem. Teljesen normálisan működik. Egyébként az alapelgondolás az volt, és az is a koncepció, ami mentén elindultak.
Jó, hogy energiatárolás.
Tárolás.
napelemekkel gyűjtik az energiát, ugye fönn a bázison, illetve hogy a fönn az űrben, az űrállomáson, és ezt az energiát arra használják, hogy egy motorral folyamatosan pörgetik fel ezt a lentkereket. Ez a lentkerék, ez gyakorlatilag inkább már henger, nem hogy inkább, hanem az, karbonból készült henger, amelyik vákumban forog, mágnes csapágyakon, gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ez sokkal jobb hatásfokkal tárolja az energiát, mint ahogy azt elsőként gondolták, és mint a jelenlegi elektromos akkumulátorok. Tehát a dolog az egyáltalán semmi misztériumot nem tartom, ez tök jól működik, rendben
van. A vákumot és a mágneses csapágyakat leszámítva.
Azzal sincs gond, létrehozható, megtehető, működik technikailag, és nem garázs megoldásokról beszélünk, de az egészen igazából ne rágadjunk, mondom, utána lehet olvasni, teljesen működőképes a dolog, hanem azt kell észrevenni, hogy el kell szakadni azoktól a megrögzött, beidegződésektől, miszerint elektromosságot csak így, és csak úgy lehet, és akkor mi lesz azzal, meg nem lehet, de lehet. Ki kell nyitni az agyunkat, lényegesen szélesebb spektrumon kell gondolkodni, mint eddig, és eljuthatunk olyan megoldásokhoz, amik igenis kivezető útat jelenthetnek a jelenlegi trutyiból.
Nos hát, kedves hallgatók, hogyha szeretnétek tudni, hogy hogyan lehet integrálni az eddigi két témát, vagyis a magánhadseregek iraki szerepvállalása, valamint az megújuló energiaforrások bevetése és ezek kényszerű késlekedése.
A transformerek jutottak eszembe, igen.
Hát, na most, hogyha a magánhadseregekről, meg a megújuló energiákról, hogy a jövő magánhadseregei azok a megújuló energiát felhasználó transformerek? Csodálatos feltételezés. Nyilvánvaló, hogy az emberi jogok sínylenék meg ezt is, mint már oly sokszor, oly sok mindent.
Az Apokalipszis RT utazási ajánlata. Favágó túra az Amazonashoz. Rúgjon egyet ön is a haldokló földanyába. Semmivel sem összehasonlítható élmény. Egy bolygó halátusája. Csak itt és csak most. Ha nem jelentkezik, örökre lemarad.
A globális témáinknál maradva. Az a konkrét szituáció, hogy két lehetőségünk van, és ez mint egy ellenérv is azoknak a fanyalgóknak, akik azt mondják, hogy mennyire drága, mennyire költséges a megújuló energia, viszont az egyetlen lehetőség. Tehát van két út, az egyik út az az, amit benőtt a dzsindzsa, és nem járható, a másik út az pedig nagyon drága.
Az a baj, hogy a másik útat egyáltalán nőtte be a dzsindzsa, és nagyon is járható.
Az olaj? Az nem. Olaj és a szén?
Nem, a hagyományos energiaforrásaink.
Ez az olaj és a szén?
Ugye, nem.
Nem.
Nem, mert a nukleáris energiát is a hagyományos energiaforrások közé szoktuk sorolni, bár az valóban eldöntendő kérdés, hogy...
A nuki az járható, igen, az járható.
Hogy a nuki járható út-e vagy sem.
Bocsáss, meg rögtön megszakítanálak, mert ugye nem járható a nukleáris energia, mégpedig lenne a következő röpke egyszerű oknál. Ha százalékokat nézzünk, akkor ugye a jelenlegi globális felhasználás az azt mutatja, hogy valami 70% fölötti ugye a fosszilis energiahordozókból kinyert energia. Ez az egyik, a másik probléma pedig az, hogy az atomerőművekkel nagyon jó pofán lehet dobálozni, hogy építeni kell még. Azért egyetlen apró technikai részlet becsúszik a levesbe, mégpedig lenne az, hogy mondjuk 8-10 cég foglalkozik a világon egyáltalán atomerőművek kivitelezésével. Nyilván ez nem súfni építés, hogy nekiállok otthon. Na most a helyzet az, hogy a jelenlegi kapacitásuk mellett ennek a 8-10 cégnek 15 évre előre le vannak kötve a melói, mert hogy 5 év egy zöldmezős beruházás egy atomerőművet felépíteni.
Jó, a világpiac, vagy a globális piac kiéhezne az atomerőművekre, akkor pillanatokon belül előállnának újak, amelyek atomerőművek gyártásával foglalkoznának. Illetve hát ott van Kína.
De érdekes módon a globális piac nem áll át az atomerőművekre.
Nem, a globális piac már rég átállt az atomerőművekre.
Valóban
az Egyesült Államok energiaigényeit, ha jól tudom, 40%-ban az atomerőművekből nyeri, és a maradék 60% a fosszilis tüzelőanyagok elégetése, tehát óriási arányokról beszélünk. Nálunk is ugye a paksi atomerőmű látja el az ország energiaigényeinek kb. 25%-át. Tehát az atomerőmű egyáltalán nem jelentéktelen, sőt az egyik legjelentékenyebb energiaforrásunk ebben a pillanatban, a fosszilis tüzelőanyagok után rögtön. A másik pedig az, miért mondtam azt az elején, hogy ez út járható-e vagy sem. Én azt gondolom, hogy a másik nagyon is, tehát jól hangozna ez az érv, hogy az egyik az drága, a másik pedig a másik út pedig most már járhatatlan, de sajnos nincs így. Tehát amíg ott vannak ezek a fejlődő országok, mint India és Kína, akiknek semmit sem jelentenek ezek az érvek, hogy fenntartható fejlődés, meg
szemben az USA-val, ugye?
Az USA ebben a pillanatban már többet költ környezetvédelemre, mint az Európai Unió, dollármilliárdokról beszélünk, és az USA ebben a pillanatban épp úgy kutatja egyébként a megoldást, ahogy, és sokkal több pénzt öl az alternatív energiaforrások kifejlesztésébe, illetve a nagy áttörésre, ami ezen a téren átlag várható, vagy sem, fele sem tudja, mint megint csak az általam örökké károsztatott Európai Unió, de mindegy, tehát visszatérve Kínára és Indiára. Ezek a fejlődő országok ebben a pillanatban ők is egy nagyon nagy robbanás előtt állnak, de ez a nagyon nagy robbanás nem a fenntartható fejlődés felé, illetve egy ilyen környezettudatos ipari technikák, vagy környezettudatos ipari technikák felé mutat, hanem egész egyszerűen ők csak gazdagok szeretnének lenni, és jól akarnak élni, vasutat akarnak, oktatást akarnak, kórházakat akarnak, utakat akarnak, és ehhez nekik szükségük lesz még, és sajnos így van, és ezt a folyamatot senki nem fogja tudni megállítani. Ehhez szükségük lesz még 25 atomerőműre, és 850 darab hőerőműre, és ki tudja hány vízierőműre, ahhoz, hogy az országaik fejlettebbek legyenek, gazdagabbak, és a Kínában fenntartható legyen az a rendszer, ami jelen pillanatban Kína, Indiában pedig, hogy az indiai demokrácia működőképes maradjon, és a sok százmillió éhezőjüknek, vagy hát szegényüknek, most már éhezőkről Indiában sem beszélhetünk.
Biztos ez?
Hát nagy részt nem beszélhetünk éhezőkről, de hogy a lakásaikban legyen fűtés, hogy az autóikban legyen benzin, hogy épüljenek útjaik, és hogy legyen mivel nem tudom működtetni az elektromos berendezéseiket, amikből most már sokkal többet fognak tudni vásárolni, mint eddig, ehhez éppen ezért nekik ez nem jelent semmit sajnos, amiről mi beszélünk, tehát a fenntartható fejlődés és a környezettudatos magatartás.
Két apró észrevétel, az egyik említettél valami 40%-ot az Egyesült Államok energiafelhasználásának és a nukleáris energia arányáról, de azt azért ugye azt azért tegyük hozzá, hogy itt nem az összenergiafelhasználás van, hanem a háztartás, illetve ipari energiafelhasználásról, mert ugye a közlekedés azért még mindig csak a benzinre, illetve a gázolajra épül 100%-ban, pont. A másik, azért így nagyon klasszul átdobjuk a labdát rögtön, és akkor már nem technikai kérdésekről beszélünk, hanem morális és egyéb gazdasági összefüggésekről, amikor azt mondjuk, hogy Kína nem fog lemondani, mert Kínának az az érdeke. Hát Kínát mi csináltuk, és mi csináljuk. Amit Kína el tud adni, azt nekünk adja, amit mi Kínába benyomunk pénzt, azt Kína arra költi, hogy minket kiszolgáljunk, kiszolgáljon, és ez egész közben természetesen Kína gazdaságilag egyre jobb mutatókkal bír, de azt így kinyilatkoztatni, hogy Kína, India, valamint Ázsia nem fog ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, és erről mi nem is tehetünk, és ebben nincs is beleszólásunk, az azért hazugság, mert Kínából mi csináltuk azt, ami most.
Szerintem Kínából nem mi csináltuk azt, ami vélet, hanem Kína megcsinálta nagyon szépen az elmúlt 50-valahány évben saját magát. Tehát, és Kína rövid időn belül pedig csinálni fogja a történelmet, nem pedig elszenvedni. Tehát azt gondolom, hogy Kínát, nem tudom, így az ezredfordulót követően egy ilyen másodhegedű szerep behinni, vagy szerepre ebből se fogok kikeveredni, szóval Kína már nem másodhegedűs többé. Kína rögtön az Egyesült Államok után rövid időn belül a világ másik legfontosabb gazdaságává lesz. Kína fogja diktálni az üzemet, és Kína fogja eldönteni, milyen, vagy rögtön az Egyesült Államok után persze, tehát mi maximum nyugati demokráciák nyomást gyakoroltunk ezekre az országokra, és előbb-utóbb kénytelenek lesznek elfogadni.
Az Amerikai Egyesült Államokra és Kínára, így érted?
Nem, én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok azon az úton halad, amin szerintem az országok többségének haladnia kellene. Tehát ők igenis próbálnak valamit, tehát kezdeni valamit ezzel a fosszilis tüzelőanyag kérdéssel, de ők ugyanúgy nem találják a választ, hogy egyébként senki. Indiáról meg Kínáról pedig azért beszéltem, mert ugye Indiában 1 milliárd, Kínában pedig 1 milliárd 300 millió ember él, tehát az emberiség több mint egy harmada ebben a két országban.
Nagyon
tömörül.
Hogyha azt a kérdést vetjük fel, hogy miért nem halad megfelelő ütemben az átállás a környezettudatos energiaforrásokra és energiafelhasználási és energiatárolási technológiákra, akkor értelemszerű, hogy felvetődik azoknak a rendkívül nagy lobby képességű cégeknek a befolyása, amely cégek többek közt például pont az iraki háború mögött állnak a magánhadseregeikkel. Íme az összefüggés. Kedves SMS írónk is írt valamely összefüggést, azt írja, egyszerű, aki be akar vezetni egy alternatív energiaforrást, azt lelövetik egy magánhadsereggel. Ha nem is pontosan így van. De áttételesen mégiscsak hát összefüggés van.
Szádán be akarta vezetni az alternatív energiaforrásokat, vagy
még hogyha nem is,
és lelőtték.
Elmondom, hogy hol van az összefüggés, Gábor, és meg fogod érteni. Bár igen, szerintem már érted, de úgy csinálsz, mintha nem értenéd. Játszod inkább a hülyét, nehogy a végén még George Bush bácsi szoruljon, ahogy szoktad.
Az én apukám.
Na hát igen, az édesapukád. Na szóval, hogy is van ez?
Most már a hallgatók is tudják.
Na szóval, az Amerikai Egyesült Államok törvényhozásában, szenátusában, valamint a Fehérházban bizony nagyon-nagyon komoly befolyással rendelkezik az olajlobbi. Érdekes módon pontosan ugyanezek az olajcégek azok, amelyek felfegyverezték azokat a katonákat, amely katonák megszállva tartják Irakot ezek azoknak a bizonyos magánhadseregeknek, mint például a Blackwater, a tagjai. Miért volt érdekük ezeknek az olajcégeknek felfegyverezni ezeket a katonákat és megszállás alatt tartani ezekkel Irakot? Mert az a felelőtlen amerikai törvényhozás, többek közt a demokraták, ugye Gábor, nem szavaztak meg kellő számú katonát az Amerikai Egyesült Államoknak, és ezért az Amerikai Egyesült Államok önerőből, saját reguláris hadserege által nem tudná fenntartani az olajbányászatának azt az ütemét, amelyet az olajlobbi követel, amelyet az olajlobbi szeretne. A békét. Mert a
ez két nagyon különböző dolog.
Nem, az olajkitermeléshez bizony béke kell, de Gábor. Azt mondod, hogy az olaj
jól hangzó, de brutális cinizmus.
Milyen brutális cinizmus ez?
A másik pedig állából, azt gondolom, hogy ez
is... Magáncégek.
Hogy amúgy egyébként igen, az olajkitermelés is része a békének, ahogy része egy atomerő... De azt gondolom, hogy ha dönteni kell, hogy egy véreskező diktátor, vagy egy iszlám fundamentalista, terrorista csoport tenyere
rá... De ez a cinizmus, még mindig a véreskező diktátorról beszélni.
Oké, azt gondolom, hogy ha már cinizmusról beszélünk, akkor ez lehet egy cinikus érv, de azt gondolom, hogy ahhoz a fajta békéhez, biztonsághoz és jóléthez, amihez mi nyugati emberek hozzá vagyunk szokva, ahhoz hozzátartozik a szabadkereskedelem, és többet között az olaj szabadkereskedelem is.
Főleg az olaj szabadkereskedelem, hogy is beszélhetnénk.
Mindig az olajlobbiról beszélünk, mint az Egyesült Államok törvényhozásában nem képviselhetné magát számtalan más lobby.
Gábor, az olaj szabadkereskedelme a civilizációk alapja. Rousseau, Montesquieu, Diderot, Voltaire, mi másról beszéltek, amikor leadták a civilizációk alapjait?
A civilizációnak három alapja van.
Az antikvitás, a kereszténység és az olaj. Teljesen igazad van, teljesen jogos. Ezek nélkül, az alapok nélkül nincs. Egy háromlábú széktek kiveszed az egyik lábát, összedől. Nem lehet máshogyan. Ilyen módon.
Ha hallgatók is kinevették már magukat, akkor kérlek válaszolj erre a kérdésre. Nos, működne a civilizációnk, akár egyetlen egy pillanatig is fosszilis tüzelőanyagok nélkül?
Hát már hogy ne? Hiszen a technológiának réges-rég a birtokában vagyunk.
Ja, igen,
csak 16
igen,
különböző...
A földön kívüliek hozták a földre, csak a cioristák
Gábor
és a szabadkőművesek összeesküvése okán
korrekt,
az amerikai korrekt szenátus elragadta tőle.
Korrekt érvelés, ez korrekt érvelés. Igen. A földön kívüliek és a cionisták. Igen. Ez, Gábor, kétségbeejtő lehet a helyzeted akkor, amikor a cionisták és a földön kívüliek összeesküvésével érvelsz.
Nem, te érvelsz azzal, hogy már készen áll, csak a gonoszok elrabolták.
De Gábor, nem rabolta el senki.
Ez az igazság, Gábor, nincsen megoldás.
Tehát nem rendelkezünk azzal a technológiával, te magad soroltad fel a föld hőjének, a hullámok annak, az árapálynak, a víznek az energiája,
de ezek a rendelkezésünkre áll, ezek a rendelkezéseinkre állnak, de nincsen kis lendkerék még az autóinkban, visszatérve a lendkerékhez, ami működtethetné, vagy tárolhatná az autóink használandó energiatörletet.
Gábor, nagyon nagy sikerrel terelted el a figyelmet arról, hogy az amerikai olajlobbi és azok a bizonyos amerikai olajcégek, melyek magánhadseregeket működtetnek Irakban azért, hogy fenntartsák az olajbányászatot, mert hogy az olajkitermelés pusztán az amerikai
hadsereg,
a gonosz, rossz demokrata szenátorok és képviselők miatt nem folytatódhatna, mert nem szavaznak meg elég áldozatot az amerikai polgárok közül Irakban.
Igen, az a nagy büdös helyzet, Robi, hogy és fanyaloghatunk bármennyit, ezek az emberek helyettünk halnak meg ebben a pillanatban, illetve azok helyett, akik tehát mivel már derogál és büdös háborúzni Európának, egyébként az amerikai hadsereg és a brit hadsereg is, és általában az ott szolgáló nyugat-európai országok hadseregei is elsősorban haditechnikát, illetve óriási mennyiségű hadianyagot igényelnek otthonról, Tábor. Amit azért sem kapnak meg, és kénytelenek használni az ilyen cégeket, mint a Blackwater, mert Európa már hadianyagot sem mer szállítani azokban a közösségekben, ahol háborúznak, mert drága is összetörni és szétlőni.
Gábor, nem én helyettem halnak meg, és még csak hidd el, nem is te helyetted halnak meg, hanem azoknak az olajcégeknek az igazgató tanácsi tagjai helyett halnak meg, amely igazgató tanács tagok profitálnak ebből. Azoknak az olajcégeknek a részvényesei helyett, és azoknak a cégeknek a részvényesei gyermekei helyett halnak meg, amely cégek részvényesei profitálnak ebből az olajlobbi,
ez az olajlobbi szerintet úgy néz ki, hogy van egy darab olajlobbi, és az olajlobbinak van mondjuk egy, nem tudom, egy szindikátus, akik időre lerohanják a búst, és ez
nem így
működik.
Van.
Nem, az olajlobbi az úgy működik, hogy van az Egyesült Államok olajlobbia, ez mondjuk egy darab lobby, nyilván, amit egyébként szétfeszít számtalan ellentét és számtalan probléma. És ezek a cégek amúgy egyébként konkurensei egymásnak, időről időre egyébként egyeznek az érdekeik.
Uh-huh.
De az Egyesült Államok cégei messze nem a legnagyobb olajcégek a világon. Ott van Venezuela, ott van Oroszország és a volt szovjet tagköztársaságok, és ami a legfontosabb, ott vannak a nagy közel-keleti olajtermelő cégek. Egyébként túlnyomó részt vagy teokratikus, vagy fundamentalista, vagy csak simán autokratikus arab államok tulajdonában. Nem demokrácia.
De azért lobbiképességről már hallottál.
Azt mondom, hogy ezek a lobbik egymásnak feszülnek. Gondolod, hogy az arab olajlobbinak érdekében állt ez a háború? A legkevésbé sem. Gondolod, hogy az amerikai olajlobbinak az érdekében állt? Ezt is már nagyon sokszor megbeszéltük. Az amerikai olajlobbinak igenis az olajért élelmiszer program állt volna az érdekében, és próbálta fenntartani. Egyébként az amerikai olajlobbi
ezt a programot
nagyon hosszú időn keresztül
vele.
Igen, most nagyon rosszul járt vele, az olajár az egekben, egyébként olajéhség van és energiaválság fenyeget. Tehát azt gondolom, hogy ebben a pillanatban azt mondani, hogy ez bárkinek jó lett volna, és különösen az amerikai Egyesült Államok kormányának jó lett volna, akiknek most már havi 8 milliárd dollárjába kerül ez a háború, és ez sehol nem térül meg, azt gondolom, hogy legalábbis cinizmus.
Kezdjük már azért, így lassítsunk le egy kicsit a tempót, vagy lassítsuk le a tempót, kezdjük azzal, hogy létezik-e társadalom, vagy létezik-e a civilizációnk kőolaj nélkül. Azt bátran kijelenthetjük, hogy per pillanat nem. Elemi érdeke lenne mindenkinek, és erre már az amerikai Egyesült Államok is rájött, hogy de, annélkül létezzünk.
Bocsánat, egy nagyon gyors közbevetés. Tehát mindig fosszilis tüzelőanyagokról beszélünk, és kőolajról. Azt mindig elfelejtjük, hogy a tárgyaink 90%-a kőolajból készül, vagyis műanyagból. Tehát még ez sincs egyáltalán megoldva.
Gábor, a kőolaj felhasználásának hány százaléka az, ami a vegyiparban műanyag gyártására kerül, jelentéktelen, nem 10, hanem 1, kb. 1%-a, 99%-át pedig elégetjük.
Tehát ez sem lesz, ha nem lesz kőolajunk, ez sem lesz.
Tehát tömény, cinizmus, műanyaggal érvelni.
Megint kövünk lesz, meg fánk, meg fémünk. Melyiket vehetjük el?
Gábor, hogy érvelsz már?
A földanyától, Gajától, melyiket vehetjük el majd?
Gábor, szégyeld magad az undorító cinikus érveléseddel, de most már komolyan, gátlástalan vagy. Gábor, senki nem mondta, hogy ne legyen kőolajunk. Nem a kőolajjal van a baj, hanem a kőolaj elégetésével van a baj, Gábor. A kőolaj energiahordozóként való felhasználásával. Ha most abba hagyjuk a kőolaj kitermelését, és átállunk zöld energiára, egy csomó kőolajunk marad. 150-szer annyi kőolajunk marad, amennyi műanyagra valaha a történelmünkben szükségünk lehet. Bőven van kőolajunk. Nem a műanyaggyártással, nem a vegyiparral van a probléma, nem a gyógyszeriparral van a probléma, hanem kifejezetten a kőolajnak, mint energiahordozónak a felhasználásával van a probléma. Nem az olaj a gonosz, hanem az ember, amelyik elégeti.
Akkor, Robi, akkor.
Ez
a vicces, hogy egyébként szerintem ez is elképesztő cinizmus, vagy legalábbis a valóság totális elhagyása és nem tudom, kilépés a realitás kereteiből. Tehát mondj nekem, légy szíves, akkor egy anyagot, ami a következő 15 évben kiváltja az olajat a járműveinkben, az autóinkban, a mentőautóinkban, a tűzoltóautóinkban, a rendőrautóinkban.
Most a tűzoltóautót, a rendőrautót, meg a mentőautót...
A személyautóinkban... A személyautóinkban és a kamionjainkban, ami majd helyettesíteni fogja, és nem fog.
Gépjárműveinkben.
Ezt azért mondom el, azért sorolom fel, mert szeretném veled megértetni, vagy valamilyen módon érzékeltetni, hogy amiről beszélünk, az maga a realitás.
Nem alternatívákról
beszélünk, hanem arról, így van, Robi, ez mind olajjal működik. Gondoltad volna?
Történelmünk során már láttunk olyan civilizációt, amelyik kőolaj nélkül élt, de olyat még nem, amelyik levegő nélkül, és most ezek az alternatíváink, úgyhogy szerintem azt a cinikus és álnaív megközelítést, hogy jaj, mivel fognak menni holnap után a mentőautók, amikor arról beszélünk, hogy 15 éven belül az északi sarkon a jégsapka elolvad, és fogalmunk nincs róla, hogy mi fog történni, akkor ne beszéljünk már arról, hogy micsoda gazdasági érdek hűzódik amögött, hogy
a kis teherautó.
Hát kinek az élet? Álljunk meg. Ez nem a bolygó élete, ez az ember élete. Ez az egyik. A másik pedig, amikor kőolaj lobbiról beszélünk, és azt mondjátok, hogy lobbik feszülnek egymástak, és gyakorlatilag megfejthetetlen, és nem olyan egyszerű ez az egész, de ha emlékeim nem csalnak, néha szokott ülésezni egy brigád, akit OPEC-nek hívnak, és valahogy mindig megegyeznek a kvótákban, hogy mennyit termeljünk ki, és véletlenül mindig szinkronban vannak a dollár árfolyamával. $90 a Brent kőolaj ára.
Amikor
és ez volt Saddam Hussein bűne. Saddam Husseinnek nem az a volt bűne, hogy ő olajat tartott vissza, vagy olajat adott el.
Vagy hogy
kurdokat írtott, mert az 5000 ember már a 600 ezer után már tök mindegy gyakorlatilag, amit most az amerikai hadsereg ott tehetett lábaló, de ez
nem tehet senkit lábaló.
Nem. Az Egyesült Államok közbelépésének következésképpen kialakult polgárháborúban jelenleg olyan 600 ezer áldozatról beszélnek, és akkor a Saddam Husseint 5000 kurdért végezték ki, amivel természetesen egyetértünk, csak azért már állítsuk arányba dolgokat. A másik pedig arról beszélni.
Saddam Hussein körülbelül 1 millió ember tette a rendszer működés alatt lábáról, és nem 5000 kurdot gázosított el, hanem 5000 kurd elgázosításán túl ki tudja hány 10 vagy 100 000 kurdot ölt meg abban a háborúban, amit körülbelül 2 évtizeden keresztül folytatott a kurd munkapárt ellen. Most csak azért mondom, hogy ez
most remek, ezt most Törökország meg fogja tenni Amerika bólogatásával egyetemben, az Európai Unió karba tett keze mellett, szét fogják bombázni a törökök a kurdokat, ezzel semmi baj nincs, úgyhogy hagyjuk békén a morális kérdéseket, meg az álhumánus hozzáállást, ennek semmi, de semmi jelentősége nincs. Az, hogy át fogunk-e állni az euró alapú olajelszámolásra, azért ahhoz még az Egyesült Államoknak lesz egy kis szava, mert egyszer már beszéltünk erről az adásban róla, hogy a világban dollár milliárdok ezrei forognak kizárólag azért, hogy az olaj elszámolást eszközölni lehessen. Gyakorlatilag egy gazdasági világválságnak néznénk elébe, ha erről áttérnénk, és mindenekután Saddam Hussein és Irán is pedzette ezt az apróságot, hogy térjünk már át euróra, és ezek után mind a ketten kapnak a nyakukba egy háborút, azért így előteljesen elgondolkodnék azon, hogy az az olajlobbi, amelyik egymásnak feszül, hogy hú, most tájfun volt, és nem termelünk ki csak 600 ezer hordó olajat, az véletlenül nem ért abban egyet, hogy pont most nekünk tök jó olyan a $90 olajár. Az mindenkinek jó.
Jó. Én arról beszéltem, hogy az Egyesült Államok olajlobbija nem egyenlő a világ olajlobbiával, és nem egyenlő az OPEC-kel. Én azt mondtam, hogy az amerikai olajlobbi messze nem olyan erős, mint amilyen erős egyébként a közel-keleti olajlobbi, vagy amilyen erős egyébként
csak a
nagyjából,
erősebb.
Nagyjából az Egyesült Államokkal megegyező módon lehet erős szerintem nagyjából az orosz és a vele egyre inkább szövetséget kötő venezuelai olajlobbi, és a többi, vagy hát ott nem is beszéltünk olajlobbiról, hiszen ugye ez egy Venezuelában az olajállami monopólium. Én arról beszéltem, és ehhez továbbra is ragaszkodom, és visszautasítom azt, hogy ez cinizmus volna, hogy a civilizációnk jelen állapotában nem működik olaj nélkül.
Tudod,
és az olaj az élet forrása is most ebben a pillanatban.
Úristen! Úristen!
Az a baj, hogy...
Na jó, Gábor, tudom,
hogy ez egy hitvita, és tudom, hogy...
Olaj az élet forrása, jó, hát persze.
Hogy ebben a pillanatban...
Olaj a tőke forrása, Gábor.
Ebben a pillanatban...
Az olaj jelenleg az élet hóhéra a bolygón, és nem az élet forrása. Az, amiről beszélsz, az a legbrutálisabb cinizmus.
Robi, akkor menj haza biciklivel, könyörgöm. Hát érted, a te autód is benzinnel működik. Aha, mindannyiunk autója benzinnel működik. Nincs végső érv, ez nem végső érv.
A végső érv.
A végső érv az nem ez, a végső érv az...
Tudod mit? Gábor, az... Gábor, igen. Tudod mit? Én egy képmutató barom vagyok. Tessék, parancsoljál. Itt van, itt szállítom.
Én meg nem gondolom, hogy
Én szállítom a számodra, de te nem mentegessél engem. Tehát a saját magam megítélésében hadd én legyek már a kompetens.
De én meg hadd legyen véleményem róla.
Én egy képmutató barom vagyok, és itt szállítom neked ezüsttálcán a fejemet, és azt mondom, hogy az én fejem után közvetlenül hadd hulljon le a komplett olajlobbinak, a komplett amerikai politikai garnitúrának, amely felelős ezért a zsákmányszerző háborúért, és ezért a felelőtlen, fenntarthatatlan energiagazdálkodásért a feje. Jó? Így megfelel? Így oké? Okay? Én azt mondom, a felelősséget, amit az én kis autóm fogyaszt, azt elviszem ebből a globális nagy bűncselekményből. Elviszem. És hogyha nem fog kelleni nekem ide föl a hármas határhegyre tömegesen vendégeket felszállítani, annak érdekében, hogy a műsorban ők részt vegyenek, akkor én azzal az autóval le fogok állni. Rendben van? Rendben van, Gábor? Én ezt most neked megígérem.
Robin, okay? Arról beszélek, hogy igen, ez a végső érv, persze, természetesen.
Ki hozta föl?
Hogy nem.
Gábor, tudod, hogy mi a legbődületesebb cinizmus?
Igen.
Amikor azzal érvelsz, hogy az olajlobbinak nem érte meg a háború, mert az olaj ára az egekben. Mert ezzel az olajlobbi egy relatív profit elmaradást realizál. Ezt tudod, mit jelent? Hogy a profitjuk mértéke az nem 300%-os, csak mondjuk 150%-os. Na, mondjuk, érted?
Most
tehát,
már
hogy arról van szó, hogy nagyon-nagyon rosszul jött nekik a háború. Érted? Érted, miről van szó?
Na, akkor ne vádoljuk az Egyesült Államokat azzal, hogy csak és kizárólag az olajért háborúzott volna. És hangozzék ez, megint csak nagyon cinikus érnek. Én továbbra is azt mondom, hogy a civilizációnk jelen pillanatban rekordgyorsasággal halna meg és szűnne meg olaj nélkül. Nem az a civilizáció, amit ti civilizációnak hisztek, hanem minden, amit mi szeretünk és ismerünk ebből a világból.
Mielőtt felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket. Ne fektessen a civilizációba, nincs jövője. Jegyezzen rövid lejáratú apokalipszis részvényt.
Tömegesen érdeklődnek az autómról és az autóm fogyasztásáról. Egy nagyon gazdaságos kicsi autóról van szó, gyerekek. Nem kell aggódni.
Hazugság, egy 8000-es motoros Hummerje van.
Rohadtul nem. Nehogy higgyetek neki. Ez egy CIA ügynök. Szóval, kedves jó hallgatók, mi is lehet az összefüggés e között, ami itt zajlik, meg a között, amivel indította ezt az adást az én Nyári Gábor kollégám, amikor is azt mondta, hogy ez a dekadens nyugat, ez a dekadens nyugati elkényelmesedett Európai Unió meg Amerika, már főleg az Európai Unió, már meg hát ezek a mindenféle elkényelmesedett amerikaiak is, gondolom, nem a kormányra gondolunk ilyenkor, mert Isten ments, hanem hát ez az állampolgárokra rohadékok. Nem, már nincsen kedvük háborúzni, már nekik derogál, már nekik büdös a háború, már csak a jó kis olaj kéne. Szóval, hogy az az érdekes, amikor ezt vetett föl, tehát amikor azt mondod, hogy ő nekik igenis kutya kötelességük lenne különböző gazdasági érdekek mentén háborúkat indítani, ugye?
Nem, én arról beszélek, hogy
az életüket attól adni tartok, azért, hogy bizonyos cégeknek a vezetői milliárdosokból trilliárdosokká váljanak.
Nem. Tehát először is ez a folyamat nem lineáris. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy ez megint csak a teérvelés és a telójékád, illetve ez megint csak ez a alterglob narratíva, hogy az Egyesült Államok azért háborúzik és azért vezényelte oda a hadseregét, mert szüksége volt az olajforrásokra. Ez nem igaz. Tehát ha ezt az állítást, tehát már ez a folyamat itt megakad, legalábbis az én gondolkodásomban mindenképp.
Mondok egy pár
de akkor, de akkor, akkor térjünk vissza csak erre az egy állításra, hogy én azt mondtam, hogy a nyugat-európai országoknak és az Egyesült Államok polgárai többségének is büdös a háború általában, és büdös bármilyen célért háborút
bármilyen indítania. Célért?
Én arról
ez nem derült ki, az utolsó háborúk többsége az gazdasági célok mentén zajlott.
Jó. Azt gondolom, hogy 1999-ben, amikor a NATO elsősorban az Amerikai Egyesült Államok vezetésével megakadályozta a koszovói albánok tömeges kiirtását, akkor nem tudom, hogy milyen. Azután egyébként, hogy Európa 9 éven keresztül tétlenül nézte a jugoszláv polgárháborút, illetve előtte
a
bosnyák népirtást és a horvát-szerb háborút, és az a töketlen európai holland békefenntartó alakulat szemmel átára mészároltak le 15 000 bosnyákot, és ezt a folyamatot egyébként igenis, és ezt nem tagadhatott, az USA bombázásra akasztotta meg, és indította, és pacifikálta végül ezt a körzetet. Tehát azt gondolom, hogy ezek után nem beszélhetünk kizárólag gazdasági érdekekért folytatott háborúkról. Azt a problémát is az USA oldotta meg jó szokása szerint az Egyesült az Európa helyett.
Ahogy egyébként... Azt a NATO oldotta meg, álljon meg a menet.
Ja, akkor azt a NATO oldotta meg.
Az USA, persze.
Jó, hát az USA hadserege alkotta a támadó alakulatok körülbelül 95%-át, de hát ezt tudjuk pontosan. De hogyha tudom, hogyha jó ügyről van szó, akkor rögtön NATO. Ha rossz, hogyha vitatható kérdésekről van szó, akkor csak...
Történelemnek a tényeiben maradjunk már, légy szíves, jó? Szerintem... Tehát a NATO az NATO, a hadművelet, ez meg nem az.
Robi, kétségtelen, nézd, többségében voltak az amerikai erők, és ha végignézzük az Egyesült Államok történelmét, ezek az ország határaitól jó messze és jövőavatkozások soraiban gyakorlatilag szerintem ez volt az egyetlen, amit aláírunk. Nyilván azért mi szubjektíven látjuk a kérdést, mert hogy ezért pár száz kilométerre történt tőlünk, de én nem vitatom el tőled, hogy ez a beavatkozás ez jogos volt, és Európa ölbetett karral ülő magatartása az katasztrofális volt. De az alapgondolathoz visszatérve egy kicsit, hogy Európának már derogálna háborúzni. Tényleg ez a legnagyobb baj, mert hogy Európának már többek között dolgozni is derogál. Európának új értéket előállítani.
Azt gondolom, hogy igen, ez egy folyamat része.
Várjál. De az nem csak, hogy dolgozni derogál Európának, hanem például az Amerikai Egyesült Államok, hogy csak egy példát mondjak, a világ legjobban védett határszakaszát tartja fenn Mexikó és az USA között. Tehát ez a világ legjobban védelmezett határszakasza, amely határszakaszon való illegális átlépések tartják fenn az Amerikai Egyesült Államok gazdaságát. Milyen érdekes. Tehát, hogyha még egy kicsit jobban védenék azt a határt, akkor az amerikai gazdaság összeomlana, mert hogyha nem lennének illegális határátlépések, akkor az amerikai gazdaságot nem lehetne föltölteni annyi illegális munkavállalóval, és amely
ez az amerikai gazdaságnak szüksége van. Hogy az Egyesült Államok gazdasága a mexikai bevándorlókon állna vagy bukna.
Hát de pedig, hogy így van.
Jó, ez
hát pedig, hogy nagyon is így van.
Nem, annak a határszakasznak, vagy annak a legjobban őrzött határnak, ami az Egyesült Államok és Mexikó között húzódik, annak nem a kerítés a lényege, hanem az egy kapu, amit a jenki határőr fog nyitogatni. Ugyanis, ha nem szabályozott a folyamat, akkor nem tudod a gazdasághoz igazítani.
Erről beszélek.
Semmi másról nem szól a történet. Tehát ha pont annyian ugrálnának át a kerítésen éjszaka, mint amennyire szüksége van az egyesült
államoknak,
szüksége van a
munkavállalókra, a zöld kártya program is erről szól. Ellenőrzött külföldi munkavállalókra van szüksége.
Ezt a hihetetlen, ez a hivatalos amerikai propaganda, amit te nyomasz.
De figyelj, de mi a durva, hogy van egy ország, amelyik azt szeretné, hogy ne özölje, vagy árassza előtt egy rakat idegen, akiket nem tud semmilyen módon sem adóztatni, sem ellenőrizni, semmilyen módon a jó értelemben a felügyelete alá vonni. A felügyelet alá nem azt gondolom, hogy megfigyelni őket, vagy bármi egyéb, hanem egyáltalán tudná, hogy kik ezek az emberek. Azt gondolom, hogy az Egyesült Államok polgárainak és kormányának joga van ahhoz, hogy tudja, hogy egyáltalán kik azok, akik egyébként be akarnak óhajtani, jönni a határaikon belőle, és munkát óhajtanak.
Az a lényeg, hogy jöjjenek, és hogy annyian jöjjenek, amennyien az amerikai gazdaságnak erre szüksége van.
Hát, és azt gondolom, hogy ehhez az Egyesült Államoknak és kormányának joga van, hogy ezt eldöntse. Azt gondolom, hogy ez is ezért egy hatalmas adag cinizmus azt állítani, hogy az Egyesült Államoknak ezt el kellene viselnie, és gond nélkül.
Hát persze.
Egyébként, hogy melyik rendszer élhető, vagy melyik nem, egyébként ez is az Egyesült Államok élhető, vagy hát élhető mi voltáról árulkodik ez az egész történet. Hát
Mexikónál biztos, hogy élhetőbb.
Hát azt gondolom, hogy hatványozatlan többen vándorolnak be az Egyesült Államokba, mindenhonnan a világról, mint bárhonnan máshova, bármelyik országba, amit egyébként az Egyesült Államokkal szemben.
Ajaj, azért ezek borzalmasan nagy csúsztatások, tehát így álljunk meg. Tehát arról szól a történet, hogy Egyesült Államok Mexikóban dolgoztat, mert ugye derogál már nekünk dolgozni, Európa Kínában, illetve Amerika is Kínában. És amikor azt látod, hogy azok a kizsákmányolt nemzetek, illetve régiók, lakói, akik gyakorlatilag a verítékükkel állítják elő nekünk a telefontól elkezdve a biciklin keresztül az autóig mindent, azok úgy gondolják, hogy nekik ez a rendszer nem jó, és elindulnak abba az országba, amelyiket tulajdonképpen ők a két kezük munkájával szolgálnak ki, és te lezárod a határszakaszt, akkor te erre azt mondod, hogy jogom van megvédeni magam. Meg jogod lett volna nem kizsákmányolni tőkén keresztül azt az országot, és akkor nem így áll a világ.
Ki kizsákmányolta ki Kínát?
Pilu, egy valamire szeretnélek kérni, hogy még búcsúzás gyanánt, légy szíves, egy kicsit magyarázkodjál már te a zöld energia herceg a saját autód miatt. Tehát ne csak én tegyem meg ezt, hanem légy szíves, akkor legyél szolidáris és megfelelő módon meakulpázál a kedves hallgatók előtt.
Robert, én gyakorlatilag általában csak tolom az automat, nem fogyaszt semmit, illetve én már feltaláltam a vízüzemű autót.
Idején vagyok cinikus.
Rosszak a híreim. Sajnos én is ottomotorral ellátott autóban ülök. Nem. Álljunk meg egy picit. Én nem azt mondom, hogy ne menjen ki olaja, én nem azt mondom, hogy ne tömjem egy lobbynak a zsebét azáltal, hogy én tankolok és mozogni akarok ezen a bolygón, csak azt tegyük úgy, hogy közben nem öljük meg a bolygónkat. És erre lenne már mód, el kellene kezdeni gondolkodni, mint ahogy el is kell kezdeni gondolkodni azon, hogy ezt hogyan váltjuk ki. Ehelyett ülünk egy csúnya autóban, amelyiknek a hatásfoka, ha figyelembe veszük a termikus hatásfokot, meg az effektív hatásfokot, meg most sorolhatnám itt az összes baromságot, a lényeg az, hogy egy ottomotor hatásfoka az jelenleg olyan 20%-on belül van, ami azt jelenti, hogy minden 10 liter elégetett benzinből 8-at a környezetet fűtésére fordítasz. Na, ez ellen kellene valamit tenni, és azt szeretném, ha ez nem így lenne. Egyébként meg képmutató vagyok, mert be fogok ülni, és én is azzal közlekedem.
Az Apokalipszis részvénytársaság mára berekezt ülését. Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledje jelszavainkat. Szerződj, szervezz, szerez, szennyez. Tarts a hízben, a Földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az Apokalipszis részvényeket pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen. Következő ülésünkig is fogyassza jó étvágyal a bolygót.